Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
Jó rádozást mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. Itt van velünk Lakatos Geiger, az Aeroflit ZRT üzletfejlesztési vezetője. És hát nyilván mindenki arról kérdez téged, miután gépjármű flotta kezelő vállalat vagytok, hogy hát mi van itt az autókkal, mi van itt az autóárakkal, mi van itt a rendelésekkel, egy vállalkozó hogyan juthat autóhoz, vegyen vagy béreljen. Egyáltalán mi most a helyzet?
Üdvözlöm a hallgatókat. Valóban ez egy forradalmi helyzet. Nem csak a Covid miatt, hanem ahogy mondtad, a motorizáltság miatt is ez egy izgalmas történet. Nagyon-nagyon sok minden összeadódott, és ugye a matekba lehet összeadni dolgot, megszorozni, és a szorzásnál ugye, hogyha valamelyik tényező nulla, akkor borul az egész. Úgyhogy sokszor ilyen helyzetekbe találhatja magát egy olyan döntéshozó, egy üzleti vezető, egy vállalkozó, hogy most szeretne autót és későn eszmélt, vagy egyáltalán ez az egész autózás nem érdekli, mert vannak ilyen emberek természetesen, akkor ezzel nehezen szembesíti magát, hogy most mi történik, vagy hogy néz ki ez az autópiac.
Nem vagyok most álnaív, hát ezt nyilván mindenki tudja, szerintem már mindenki tudja, hogyha most bemegy egy szalomba, akkor hát nagyon ritka helyzet az, hogy el tudjon hozni egy autót. Szinte akármelyik márkáról beszélhetünk.
Igen. Ugye? Hát gyakorlatilag ugye, mint szoktam mondani, ez a Covid-nak a harmadik szezonja. Ugye 2020-ban én pont még szabadságon voltam, március végén az utolsó előtti géppel jöttem haza, és azóta tart ez a történet. Ez fokozatosan begyűrűzött. Mi, mint flotta kezelő, azért folyamatosan monitoroztuk a piacot, és mi időben rendeltünk készleteket. Most ott tart a piac, hogy nyilván van egy magánszemély kedvezmény, meg van egy vállalat, meg egy nagyvásárlói kedvezmény. Ezek a kedvezmények teljesen eltűntek a piacról, és gyakorlatilag listáron tudják eladni az autókat. Lehet mondani, ez egy piaci helyzette való visszaélés, de hogyha vállalkozóként megfordulok, és azt mondom, hogy egy évben el tudtam adni 200 autót, és fönntartottam egy 5000 négyzetméteres helyet, meg egy 20 munkatársas szalont, akkor azt is meg lehet érteni, ugye, hogy most kevesebb autóból kell fönntartani az egész vállalkozást. Tehát ez az egyik rész, ami történt, és a másik, amit visszafognak, ami gazdaságilag hosszú távon nézve jogos, hogy csak úgy lehet rendelni autót, hogyha megmondod, hogy ki a végfelhasználó. Tehát mi flotta kezelők is úgy tudunk rendelni, hogyha azt tudjuk mondani, ez az autó majd a Trend FM-é lesz, vagy ide kerül, vagy oda kerül. Nyilván ezzel azt szeretnék elkerülni, ez egyébként a biciklinél is így van, hogy sok vállalkozó mondjuk azt mondta, hogy akkor ő kér 10 autót, helyette megkapott 5-öt. Akkor azt mondja, hogy akkor én most kérek 20-at, mert akkor megkapom a 10-et. És ebből ugye lehet egy nagy buborékot fújni, ami senkinek se jó. De legelején az volt a túlzott védekezés leginkább a német járműiparban, az első hullámnál, hogy ugye visszamondták azokat a beszállítókat, amikből vissza tudtak lépni. Ilyen volt például a chip.
Mert ugye a vevők is visszaléptek. A csomó az elején is kivártak, meg nem mentek a szalonokba, hát nem volt olyan forgalom, nem volt olyan
pörgés. Igen, de ez csak az első hónapra volt, és ugye aki átélte a 2008-9-10-es pénzügyi válságot, annak rögtön ez a minta ugrott be. De azért minden válság más, és kiderült viszonylag gyorsan, a válsághoz képest viszonylag gyorsan, de 2-3 hónapon belül, hogy akinek viszont mennie kell, az sajnos vagy nem sajnos, de a jármű az egyedi utazás, ami a legbiztonságosabb. És innentől kezdve, akinek mennie kellett,
annak egészség
szempontból, igen. Nyilván egy buszra nem szívesen száll fel az ember üzleti útra, vagy a repülőt
lehet, a repülő nem is megy, igen.
Így van, vagy hát az jobban kiszámítható, ugye van, ahol a reptéri beengedés az szigorú volt, mint a határátkelős beengedés, úgyhogy volt itt mindenféle dolog, és ugye ez volt a biztos. A másik oldalon meg azt sem felelkezzük el megint vállalkozói szemmel nézve, hogy aki átállt mondjuk kiszállításra, annak egyből kellett egy teherautó, hogy tudja mivel kiszállítani az ételt,
meg az összes futárcég, meg az összes többi.
Tehát ezek mind rápakolódtak.
Tehát ez már nem is összeadás, ez már nem is tudom, ez már hatványozás, és akkor ez hozta azt, hogy most nem 3-4 hónapot kell egy autóra várni, ha én bemegyek, magánszemélyként mondjuk, nem tudom, aztán mert elmondott, hogy hát nálatok mi a helyzet, ezt mondhatod, hogy ez különböző, nem 3-4 hónap, hanem akár másfél év is lehet.
Ez márkánként eltérő, de ha a német gyártókat nézzük, javarészt mondjuk a Volkswagen csoportnál ez elég előfordul, hogy jóval kevesebb jön és jóval lassabban. A japán gyártók, mivel kétfajta gyártástechnika van a push meg a pull. Azt lehet mondani, hogy a német autógyártás az arra épül föl, hogy én, mint felhasználó, kiválasztom, hogy milyen extrákat kérek bele, azt elküldöm a gyárban megrendelésként, és azt legyártják. Japán, Dél-Korea, ők úgy gyárt, tervgazdaságban,
Mindenféle egyet, aztán onnan válasz egyet, igen, sokféle van.
Tehát, hogy megvan az ABC csomag, a 4 szint, és abból ők megmondják, hogy Magyarországon el kell adni ennyit. Hmm. És akkor ők sokkal jobban ugye tudnak raktározni, megtervezni. Ez vásárló oldalról az európai kényelmes, azt teszek bele, amit akarok. Ez egy másik szemlélet, de most ez lett a nyereségesebb, és nem véletlenül, hogy olyat Toyota az gyakorlatilag elölvégzett ugye az eladások listáján. Mert ő tudta ezt a tervet hozni, mert ő úgy volt a beszállítókkal leszerződve, hogy ezt meg tudja csinálni.
Hát ez a chiphiányt már, már szétrágtuk, ugye? Ezt már mindenki tudja, hogy mindenben chip van.
Ezt mindenki tudja, mindenben chip van. Visszamondták, a chip meg megtalálta a helyét a szórakoztatóiparban. Mindenkinek kellett még egy laptop, még egy tablet, még egy telefon a gyereknek, anyának, apának, és ez így elfogyott. És a chip röviden a lényeg az, hogy ez azért ez egy bonyolultabb gyártási folyamat, plusz még egy chipgyár leégett Japánba. Tehát itt is minden összejött.
Tehát most az európai nagyok mindenki igyekszik, hogy chipgyárat építsen, hogy megpróbálja ezt kiváltani, de hát ez nem holnap vagy holnap után.
Igen, igen, illetve ugye most sikert. Az a másik része, hogy ez a just-in-time rendszer, ugye gyakorlatilag az autógyártók, az autó összeszerelői, és mindent alvállalkozók gyártanak be gyakorlatilag. Ugye ez az alvállalkozói lánctörténet, ugye sokkal lassabban tud reagálni, sokkal időigényesebb egy szerződést újra kötni, megbeszélni, stb. És nyilván ez hozza magával az, hogy azért egy nagy gyártó valamilyen szinten kitett a beszállítóinak.
Azt mondtad, hogy azért van olyan gyártó is, aki ügyesen az utolsó pillanatban last minute-ben még beraktározott chipből, de már azért az is elfogyott.
Igen, van egy ilyen városi legenda, ugye, hogy a Kia is nagyon jól szerepelt
idén. Nagyon jó futott, igen.
És ennek az volt az egyik oka, hogy már Covid előtt is akadozott a chip elszállítás, és az egyik Kia beszerző begurult, hogy na, akkor elég, akkor most rendeljünk jó sokat. És ez a jó sok, ez még ugye így tolja maga előtt a történetet, de ugye nyilván senki se bírja, mert hogyha kiesnek autógyártók, akkor a maradékra koncentrálódik az igény, és ezt azért...
Ez a raktárkészlet ezt nem tudja bírni, nyilván se csippel, se autóval. Egyrészt sokkal többet kell várni, másrészt sokkal drágább, harmadrészt meg nem azt fogom kapni, hogyha nagyon hamar szeretnék, mint amit egyébként elképzeltem. Rengeteg kompromisszum van itt. Az árban, menjünk ezeken mindvégig, az árban, még nagyon sok más tényező is van. Hát ugye tudom, hogy csak egy konténer hely, az azt hiszem négyszeresére, ötszeresére, vagy tízszeresére nőtt az elmúlt időszakban. Tehát nyilván, ha szállítok valamit tengeren, szállítok ez például, ilyen. Ez is ugye meg a repülőnél dettó.
Igen, mi elektromos bringa bérléssel is foglalkozunk, és ott az egyik gyártói beszállítónk mondta, hogy ő már drágábban jön a konténer szállítási díja, mint az az alkatrész, amit beleszerelnek a biciklibe. Tehát ez így van. Az áraknál két felhajtó dolog van. Az egyik, hogy akadozik a lánc, ugye így sok gyártónál távolságot tesznek az emberek között, a futószalagok között, tehát adóidő alatt is kevesebbet tudnak legyártani, mert messzebb kell adogatni az alkatrészt például. A másik rész ez a CO2 szabályozás, ami behozta azt, ugye, hogy egy autógyárt, amit elad Európába, az 95 g-nál több nem lehet. Most egy 115 lóerős autó, ami azt mondom, hogy ez alsó átlag teljesítmény, az egy ilyen 122 g. Tehát már is látjuk, hogy egy átlagos autóval ezt nem tudják hozni. Elektromos autóval ezt tudják nullázni, mert egy elektromos autó még 20-20-ba dupla nullát ért, meg voltak még sok-sok kedvezmények, de ez is tolta fölfelé az árat, meg grammonként, autónként 95 eurót kell fizetni.
Tehát magyar a környezetvédelmi intézkedések, de bekerülnek az autó árába.
Gyakorlatilag igen, ez azt lehet mondani, hogy ez egy ilyen átlagos 120-150 lóerős autónál, ez egy ilyen 500 000 forint közötti összeg, ami bekerült az autó árába. Azt se felejtsük el, hogy az eurót újra kellett árazni, tehát ugye szerintem az autógyártók ezt ilyen 370 körül számolják, még most is, tehát ez mind-mind rárakódott arra, hogy drágult az autó, illetve még eltűnt az 5%-20% kedvezmény, amit a listárból kaptunk. Tehát ezeket hozzáadjuk, akkor most ott tart az autó, ilyen ökölszabály, vagy elnagyoltan mondva, hogy egy 17-18-ba gyártott autó, durván 100 000 kilométerrel, olyan áron kell el manapság, amennyiért mi a Covid legelején vettünk újonnan autókat. Tehát a 20-20-as újonnani árban van a két évvel idősebb 100 000 kilométert futott autó.
Ráadásul ezek az autók azok, amit használt ma mindenki keres, 2-3 éves, és keveset, relatív keveset futott. Van igen. Itt két nagy, nagyon klassz táblázat, amit átküldtetek nekem, és ez megdöbbentő volt, hogy 10 év alatt mondjuk a lóerő, az átlag lóerő az 30%, durván mondom is, 30%-kal nőtt, az ár meg 10 év alatt a duplájára.
Igen. Ezt azért szoktam konferenciákon visszavetíteni az embereknek, hogy mindig van egy alaphőbörögés, hogy minden drágább lett, De azt megnézzük, hogy milyen a hány lóerős volt az első autó, amiben leültünk, nekem 64, és hány lóerős az, amiben most ülök.
150, igen, de igen. Egy átlagos, igen, vagy igen, 130, igen, igen.
Abszolút, akkor ez így van. Tehát nekünk 2008-ban, amikor elindult az Euroflit, akkor 114 lóerő volt az átlag. Most tartunk 154-nél. Mindig hajszoljuk a többet meg a jobbat, és akkor a súlyban meg a fogyasztásban nem is mentünk bele. Van ez a, ugye ez a SUV-mánia, a németek úgy hívják, hogy szuper unnötiges vehikül, tehát egy
szuper igen.
De ha az ember egyszer beleül, nagyon kényelmes, és az átlagár is, ugye 2008-ban 5 millió környéken vettünk bruttóbb autókat, most meg 10 millió környéken veszik az autókat.
Jó, és nagyjából ezek a tények, ezek a szárazték, és még rengeteg mindent nem is említettünk. Most ehhez képest akkor egy vállalkozó, az miben gondolkozik, mi a tapasztalatotok, mint Euroflit, és miben kéne gondolkozzon, hogy azért mégis valamilyen módon optimális helyzetbe kerüljön.
Azt látom, hogy a vállalkozók az első, úgymond leakadás után, aki proaktív volt a vállalkozásában, az autókban is proaktívan tud gondolkodni. Tehát az autó egy picit talán túl volt misztifikálva, hogy ez az életterem, ez a mindenem, ez a presztízsem.
Ez az irodám.
Ez az irodám.
És, most már otthon van az
igen,
irodám.
És nem mindegy, hogy milyen jel és hány lóerő, mert ugye nekem kell nagyobbnak lenni. És ez most beracionalizódott arra a szintre. Egyrészt a home office, meg az otthoni tárgyalás, meg az online tárgyalás nagyon sok kilométert kivesz az autókból. Ez alapvetően jó mindenkinek, mert költséghatékonyabban, olcsóbban tudnak menni az autók, és használ piacra is a magánszemélyekre, nem túlhajtott autók érkeznek. Tehát ebben lett egy ilyen beracionalizás, hogy tényleg, hogyha eddig évente négyszer elmentem Budapestről Nyírségbe ügyfelet látogatni, lehet, hogy kettőt ebből ki tudok váltani online, mert hasonlóan hatékony.
Ráadásul nem is kell villognom.
Ráadásul nem is kell.
Nem kell akkora esetleg. Igen, bocsánat.
Beszélgettem mérnökirodával, akik várostervezésben vannak otthon. Budapesten nézve a dugót, az a plusz 10%-nyi autó többet okozza. Ha már mindenki két hetente egyszer elmenne home office-ba, akkor ugye ezt a 10%-ot többé-kevésbé ki lehetne váltani. Tehát ezzel azért a dugóra is lehet tenni, és akkor már is, hogyha élhetőbb a város, az sok mindent ad. Másik része, amit látunk a vállalkozói szemmel, hogy az ár emelkedés kivédésének az egyik módszere, hogy nem megveszem az autót, nem teszek bele 8 millió forintot egy kötékategóriás autóba, amivel jár mondjuk egy átlagos értékesítő, Kia Ceed, Ford Focus, Golf, Octavia, bármi, amik most már azért 8 millió környékén vannak, hanem azt mondom, hogy bérelek. Tehát azt a 8 millió forintot bent tartom a vállalkozásomba, én azt beleforgatom fejlesztésbe, áruba, amit el tudok adni, tehát hogy pénztermelő beteszem be.
És nem nyelőbe.
Én nem nyelőbe, mert az autó azért ez pénznyelő, kivéve az árufuvarozásnál, ugye ott lehet termelőeszközként tekinteni rá, és ezzel ugye egy havi bérleti díjjal kiszerveztem a kockázatot, kiszerveztem a feladatokat, és nekem a havi bérleti díj maradt, ami most nagy átlagban nézve azt mondom, hogy 120 és 180 között egy ilyen autót, kilométer, meg felszereltség, meg egyéb függvényében el lehet vinni. Ez egy jó lépés, azt látjuk, hogy a leasing az nagyon megerősödött pont emiatt, mert nyilván a cash, meg a likviditás, meg ezek a dolgok nagyon fontosak a cégeknek, főleg válság idején, úgyhogy ebben látunk egy növekvést, és most már hozzászoktak ahhoz az emberek, hogy inkább kategóriát mondanak, hogy ilyet szeretnénk, de tudjuk, hogy azt adjátok, ami van.
Tehát nem mondjuk azt, hogy piros, meg itt, meg olyan, meg ez, meg az, hanem, hogy nagyjából ez, igen. Akkor hát valami majd beletalálunk, de az igényekből mindenképpen módosítani kell. Az idő intervallum az hosszabbá válik, meg az ár is nagyobb.
Igen, most nyilván ezt mondjuk pont nálunk az Euroflitnél mi ezt kivédekeztük úgy, hogy mindig van készletünk, ebből a népszerű középkategóriából, teherautókból és a, úgy mondom, hogy a vezetői szintű
csak kicsivel több ráhagyás? Tehát azért minden nem tud megmondani az ügyfél, vagy igen, akkor
minden
a szortiment?
Minden nem tud megmondani, mert de ezek a kategóriát mondjuk már itt állnak, egy pár darab már rendszámmal is itt áll, tehát két héten belül át lehet adni, de a kategóriát be tudja adni, és akkor abban a döntési helyzetbe kerül, hogy uram, itt van ez a fehér X márka, X típus ennyivel, lehet, hogy nem olyan, meg, tehát hogy
de ebbe be tudsz szállni.
Ebbe be tudsz szállni most ennyiért, vagy pedig várunk félkötőjel egy évet, de a gyártó sem mond biztosat, és az mondjuk plusz 20-30%-kal drágább.
Oké, szóval rugalmasabbak vagyunk, legalábbis az okos vevő az rugalmas.
Akinek tényleg kell az autó, az rugalmasabb.
Még bérel is ráadásul, inkább a bérlés felé megy.
A bérlés felé mennek, mert ugye ez egy havi költség, el tudja számolni, és azt a kockázatot kiszervezte, és itt jutunk egy kicsit a motorizáltsághoz, hogy ugye, ha most megkérdezném tőled, vagy bárki mástól, hogy 4 év múlva szerinted százalékosan egy dízel, egy benzin, vagy egy elektromos, vagy egy plug-in, vagy egy full hibrid fog érni többet, vagy jobbat, Ez ugye ez egy nagyon bizonytalan dolog.
Hát ez nagyon.
Mi az Aeroflot, meg azt mondjuk, hogy a maradványérték az garantált, ez a mi kockázatunk, és innentől kezdve ugye az a kockázat, hogy a végén úgymond mennyi pénzt kapok vissza az autóból, hogy vásárlás esetében, ez nálunk van.
Ja, csak hogy jól értsem, a dízel, hogy azért szorult vissza a vásárlásoknál is, mert az emberek nem tudják már, hogyha majd ki akarnak szállni belőle. Egyet azt, hogy tudják-e majd használni három évben a bizonyos városokban, vagy öt, és azt sem tudja, hogy mennyire tud belőle kiszedni, lesz-e értéke, vagy csak semmi.
Igen.
Tehát viszont azt mondod, hogy akkor a leasing ez kiküszöbeli, a bérlés ez kiküszöbeli ezt a kockázatomat.
Ha jó flotta kezelőt választ, és azt mondja, hogy a garantált a maradványérték az tényleg a flotta kezelő kockázata, és nem egy közös humbuk, akkor igen. És nyilván itt a motorizáltságnál meg azt látjuk, hogy itt is az emberekbe racionalizálódnak. Tehát a dízel az nyilván túl volt divatozva, hogy keveset fogyaszt, és milyen jól megy, mert már benzines teljesítményt tudott kevesebb fogyasztással, de ennek ára volt. Tehát mindenki, ha a dízelt azt városba használtad, akkor eltömörött a részecske szűrő, kettős tömegű hamarabb tönkörömet benne, stb. Most már az emberek egyrészt tájékozottabbak az autózással kapcsolatban, jobban tudják a saját
igényeiket. Esetleg felelősebbek is valamilyen szinten.
Benne van ez is, és mi is jobban segítünk abban, hogy nem csak azt kérdezzük meg, hogy akkor évente te 20 ezer kilométert mész el, vagy 40-et, hanem hogy ezt milyen stílusba, városba, országúton, autópályán, stb., mert ebből ki lehet hozni. Tehát mi azt mondjuk, hogy márka függetlenek vagyunk kezetek óta, most már egy-két év azt is hozzá mondjuk, hogy meghajtás függetlenek. Tehát bennünk nincs semmi lobby, hogy kötelező átállni elektromosra, pluginre, vagy fúj dízel, vagy hajrá dízel, hanem nézzük meg azt, hogy mire használjuk azt az autót. Mert aki sokat autópályázik, hetente három Nyíregyháza
annak
Budapest,
annak
továbbra is a dízel. És nyilván kevesebbet adunk el a dízelből, mert beracionalizálódik, és ennek a kevés dízelnek meg lesz a kereslet a másodlagos piacon is, más vállalkozók körében, stb. Illetve lehet nyilván abban is gondolkodni, hogy nem csak Magyarországon lehet majd eladni az autót, ami nyilván nekünk könnyen megy, mert egy nemzetközi háttér rendelkező flotta kezelő cég ezt meg tudja majd a végén vizsgálni, hogy hol tudjuk a legjobb áron eladni az autót, míg egy magánember nyilván nem fog azzal vesződni, hogy hogyan adja el akár keletre, akár nyugatra az ő autóját.
Örültem, hogy jössz megint, mert hát az egyszer éve lehetett, de majd te biztos pontosan emlékszel, amikor a Bringa flottáról beszélgettünk. De
körülbelül egy éve volt.
Egy éve volt, ugye?
Igen.
És én úgy nagyon klasszul rácsodálkoztam, vagy hát laival rácsodálkoztam, mert itt ugye flotta kezeléssel, rentakarral, használt autóértékesítéssel foglalkoztok. És akkor bejött az e-bringa is. Igen. És akkor nagyon kíváncsi voltam, mondom, hát ez egy éve volt, hogy ez hova tarthat? Van ebben elmozdulás?
Elindult. Nyilván, mivel ez egy új termék, ezért mindenki jobban meggondolja. Több tanácsadás, szempontrendszer szükséges részünkről. De azt látjuk, hogy azok a vállalatok, ahol esetleg van külföldi tulajdonlás, vagy egy multinacionális céghez tartoznak, és előrébb vannak
a szemlélet abban, az egy picit színesebb.
Módban, igen, hogy színesebb, vagy nagyobb a verseny a
munkavállalók. Ott a flotta is színesebb lehet, és belefér az e-bringa?
Egyrészt belefér, másrészt pedig nem föntről lépnek lefelé a biciklibe, tehát nem autóból szállnak át biciklibe, hanem sokkal inkább azoknak a munkavállalóknak, akiknek még nem biztosított a mobilitásuk, azoknak lehet ez egy jó alternatív, hogy eddig is mondjuk saját biciklivel járt munkába, de most a munkáltató ad neki egy olyan biciklit, amit maga nem tudna megvenni, és teljes körű szolgáltatással, nagyobb kényelemmel akár, ugye, mert az elektromos rásegítés lehet állítani, nagyon kényelmesen vagy sportosan akarok vele menni, ebbe tud segítsége lenni, úgyhogy nagy multinacionális cégekkel vannak tárgyalásaink és vannak kihelyezett bringáink, úgyhogy ez így szépen lassan elindult.
Azért, hogyha vásárolni akar az ember, akkor most egy évre kell előre gondolkozni?
Autóban mindenképpen, biciklibe azért más a helyzet.
Bár ott is komoly csúszások vannak, ezt kerékpárforgalmazók mondták itt nekem.
Ott is, de nekünk bringából is készleteink vannak, mert még közvetlenül a gyártókkal beszélünk, és van abból is mindig olyan, amit ki tudunk adni, és úgy mondom, hogy az általános célra, aki nem faxnis, vagy nem extra igényekkel jön, ami nyilván elfogadható, azoknak tudunk mi biciklit adni egyből.
Akárhány szakértővel beszélget az ember, vagy hallok más műsorokat, figyelem ezt a témát, mindenki mást mond. Tehát az, hogy mikor áll helyre az egész, meg hogy esetleg az árak csökkennek-e majd, és hogy mikor lesz az a fantasztikus állapot, amit megszoktunk, ugye, hogy bemegyek, megveszem, bemegyek, azt bérelem, az mikor mindenki mást mond, de senki nem túl optimista. Tehát ez nem holnap, és nem fél év múlva, ilyet senki nem mondott, én legalábbis nem hallottam. Az autógyártás jövője, meg ez az egész, ez hova tart szerinted?
Mikor a helyre én beszálltok ebbe a tipmixbe, akkor 2023 második fele, 2024 eleje. Most ezek a legújabb tendenciák, amit mondanak. Nyilván ez gyártótól függő lesz, hogy ki hogyan tudja a saját ráncát, vagy ki ér hamarabb esetleg egy gyár megépítésének a végére. Az árak nem lesznek olcsóbbak. Egyrésztől továbbra is erősödik a CO2 kvóta díjazás, ez most még 95 euró, de ez drágább lesz, meg a 95 gram is lejjebb fog menni, tehát szorítják vissza. Az európai uniónak az autógyártással kapcsolatban, vagy a közlekedéssel kapcsolatban, mobilitás egészével kapcsolatban két fő célja van. És ebben nagyon kitartó mind a mai napig. Az egyik az, hogy nulla halálos baleset legyenek az utakon, ezért kerülnek az autóban minél több biztonsági rendszerek, minél többféle sávtartó, holtérfigyelő autó. Igen, de ettől függetlenül ezek benne vannak. Vészfékasszisztens, beszélünk már olyanokról is, hogy ugye, ha felismeri a táblát, akkor tényleg ne engedje az autót gyorsabban menni, legyen benne szonda, hogy a részeg ne tudjon elindulni az autóval, stb. A másik része pedig az, hogy emissziómentes legyen. Ehhez én mindig hozzáteszem, hogy ez csak lokálisan lehet megoldani, mert
így van, ami fogyaszt, azt valahol legyártották. Igen.
Azt valahol legyártották, az akkumulátor.
Valahol megsemmisíti. Okay,
valahol megsemmisíti. Igen, tehát ezt tudjuk. Úgyhogy e felé még mindig megyünk, és ez így is fog maradni. Tehát ebből következik az, hogy az autók nem lesznek olcsóbbak. Amíg talán ellentételezni tudják, hogy nyilván az elektromos autózás is fejlődik, még jobban tudjuk összetenni, még jobban találunk még réseket, ahol olcsóbban, stb. Tehát ez a költséghatékonyság még jön az elektromos autókba, de szerintem ez nem fog az árba csökkenést hozni, mert hogyha most azt nézzük, hogy két év az autógyártóknál bevétel szempontjából mindenképpen kiesett, plusz még fizették a büntetést, ezt nekik valahol vissza kell termelni, különben nem fognak tudni fejleszteni, vagy nem lesznek nyereségesek, amit a részvényesek elvárnak. Úgyhogy ez a része, ez ott van. Most ami trendben látszik, két trend, amit az autógyártók próbálnak. Az egyik az, hogy megszokott szoftveres szolgáltatásokat, ahelyett, hogy megveszem egyszer, kifizetem a navigációt, áttérnének havidíjasra. Meglátjuk, hogy fogadja a piac, én ebben szkeptikus vagyok. A másik része az pedig, hogy ugye próbálnak afelé menni, hogy csomagozott autók legyenek, magasabb árkategóriájú autók legyenek, tehát hogy az vegyen autót, akinek van erre pénze. Mm. És ez a kettő, ez így húzza fölfelé az árakat. A másik az utolsó szempont, hogy a kereskedők, a magánkereskedők, akik árulják az autót, ebbe próbálnak visszalépni a gyártók, hogy saját helyi képviselőjük legyenek, kevesebb szalon, esetleg regionális központtal, és akkor itt tudnak még az autó árából még maguknál tartani pár százalékot.
Jó, hát Szászónak is egy a vége, aztán majd legközelebb folytassuk. Nekünk vásárlóknak, akár egyéni magánvásárlóknak, akár vállalkozó, akár készpénzzel akarok vásárolni, akár hitel, akár leasingben, akár bérletben, de mindenképpen változtatnom kell az eddigi szokásaimon. Ez egészen biztos.
Igen. Én azt tenném hozzá, hogy használható piacon az vásároljon, akinek kell, mert tényleg fel annyi autó van, és ezért az árak magasabbak, ez esetleg fog tudni normalizálódni. És az új autónál meg nyilván a vállalkozók azok gondolkozzanak inkább bérlésben, aki meg magánember, most azért azt tudom mondani, hogy akinek 3-4 éves autó van, az egy nagyon jó autóban ül. A magyar átlagot nézzük, talán 13-15 év az átlag életkor, tehát hogy becsüljük meg azt, ami van, és tervezünk hosszú távon, olcsóbb nem lesz, de nem kell elkapkodni.
Nagyon szépen köszönöm, Lakatos Gergely, az Euflit Zrt. Üzletfejlesztési vezetője volt itt a Monitor délutánban, találkozunk azt hiszem két hét múlva, köszönöm szépen.
Én is köszönöm, viszont hallásra.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.